Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent Máté könyvéből.
Dicsőségnek.
Abban az időben Péter odament Jézushoz és megkérdezte, Uram, ha testvérem vétkezik ellenem, hányszor kell neki megbocsátanom? Talán 7-szer. Jézus így felelt, nem mondom, hogy 7-szer, hanem 70-szer, 7-szer. A mennyek ország olyan, mint amikor egy király el akart számolni a szolgáival. Amikor elkezdte, odahozták egyik adósát, aki 10 000 talentummal tartozott, és mivel nem volt miből megfizetnie, az Úr megparancsolta, hogy adják el őt, a feleségét, a gyermekeit, és mindenit, amilyet csak van, hogy így törlesz adósságát. De a szolga leborult előtte. És úgy kérlelte, légy türelmes irántam, mindent megfizetek. Az Úr szíve megesett a szolgán, szabadon bocsátotta, sőt, minden adósságát is elengedte. Ez a szolga azonban kiment, és találkozott egyik szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott. Elkapta, folytogatni kezdte. Add meg, amivel tartozol. Szolgatársa térdre hullott előtte, és kérlelte, légy türelmes irántam, mindent megfizetek. De ő nem engedett, hanem ment, börtönbe vetette, míg meg nem fizeti tartozását. Szolgatársai látták a történteket, elmentek és elbeszélték ezt uruknak. Az Úr akkor magához hívatta őt, és így szólt hozzá, te gonosz szolga. Amikor kérleltél, és tartozásaidat elengedtem, nem kellett volna neked is megkönyörülnöd a szolgatársadon, mint ahogy én megkönyörültem rajtad. És az Úr átadta őt az őröknek, míg meg nem fizeti mindent, meg nem fizet mindent, amivel tartozik. Az én mennyei atyám is így tesz veletek, a tiszta szívből meg nem bocsát mindegyiktek az ő embertársának. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, gyűlöletről, meg haragról szól ez a mai evangélium és megbocsátásról. Én ezzel az elsővel kezdem, mert egyrészt ott van a fejemben az, hogy a harag az egy olyan dolog, ami hát egy nehéz történet. Megbocsátani nem mindig könnyű dolog. És ott van az a bizonyos időfaktor is, hogy amíg a mi érzelmeink úgy lecsillapodnak, az nem egy egyik pillanatról a másikra. Könnyű azt tanácsolni, hogy bocsáss meg embertársadnak. Ugyanakkor ezt megtenni nem mindig könnyű, vagy legalábbis egy időigényes, komoly fárazozást föltételez. De mégiscsak, kedves testvérek, azért vagyunk itt, azért is vagyunk itt egyrészt, hogy ünnepeljünk, hiszen minden vasárnap a föltámadásnak az ünnepe a keresztény egyházban és egyházakban, így a katolikus egyházban is. Ugyanakkor egy jó alkalom arra is, hogy egy kicsit elgondolkodjunk azon, eltűnődjünk azon, hogy hogyan is működünk, hol is tartunk saját magunkkal, hol is tart a mi világunk, milyen is a mi életünk. És ha itt már gyűlölködésről volt szó az evangéliumban, és haragról volt szó az evangéliumban, akkor egészen világos, nyilvánvalóan senkinek nem árul kell titkot, hogy van gyűlölködés bőven a mi világunkban. Meg harag a mi világunkban, meg ellenségeskedés. És még csak nem is kell kimenni a Kárpát-medencén túlra. Saját magunkról beszélek. Ki kell nyitni a tévét, a rádiót, rá kell menni ezekre a közösségi médiákra, és akkor kapja az ember a füleseket, vagy kapják legalábbis az emberek a füleseket, akik kiszolgáltatják magukat legalábbis. Hol jobbról, hol balról, hol mindkét oldalról. 3 szöveget fogok most idézni, az egyiket megpróbálom fejből, a másik hármat nem lesznek túl hosszúak, pedig papírból fogom idézni, hogy egy kicsit egyrészt fölmentsen magunkat a mi nagy gyűlölségi hajlamainkból, másrészt pedig, hogy eltűnődjünk azon még egyszer, hogy hogyan is működünk, és hogy elmeregjünk azon egy pillanat, hogy talán azért lehetne másképpen is. Hogy talán lehetne másképpen is. Az első, amit úgy fejből próbálok majd meg idézni, egyszer már idéztem is, lehet, hogy már kétszer is így prédikációban, hogy volt egy kiváló püspök, Udvari Józsefnek hívták, Szeged Csanádi püspök volt, János Almi plébánosból lett szegedi püspök, aki nagyon jó történész volt, Rómában tanult, és kiváló könyveket is írt, jól dokumentált történeti szempontból is nagyon is értékelhető könyveket. Többek között megírta, 80-as évek elején halt meg, nem is olyan túlságosan régen, a kalocsai érsekeknek a történetét egészen Tomori Pálig bezárólag. És akkor, amikor a Tomori érseknek a történetét megírta, akkor idézi ebben az írásában, ebben a történeti visszaemlékezésében az akkori velencei követnek a jelentését vissza Velencébe a Dózsénak, a magyar közállapotokról. Amit mondani fogok, a szó szerint idézem, nem tudom Udvardi írását teljes egészében visszaidézni, pontosabban a velencei követnek a levelét, de amit idézek, azt pontosan idézem. 1523-ban írta három vészala Mohácsi csata előtt a követ haza Velencébe a magyarokról. Kormányozni nem tudnak, lopják a közvagyont, és egymással szemben olyan hihetetlen gyűlöletet táplálnak, hogy az elmondani nem lehet, és elképzelhetetlen. Gyűlölet. Olyan gyűlöletet táplálnak önmagukkal egymással szemben, hogy az elképzelhetetlen. 1523. Ismeri a történelmet, tudja azt, hogy milyenek voltak az akkori magyar közállapotok, hogy a velencei követ valamit nagyon jól látott. Három év múlva Mohács, és mindaz, ami utána következett. A következő szöveg, amit idézek, Széchenyi Istvántól való. Jó nagyot ugrok a történelemben, jó lehet évszázadokat, közben az a jó 150 év a törökkel, akkor már nincs is olyan távol, a velencei követ levele, ettől a Széchenyi idézettől, szó szerint idézem a legnagyobb magyart. Valóban szomorú eset, mert gyűlölségi hajlama nem egy magyarnak, korán sincs kimerítve azon antipátia által, amelyel az arisztokrácia iránt viseltetik. De midőn gyűlöli ezt, con amore szívből, nem kevésbé gyűlöli a kormányt, gyűlöli az egyházi rendet. Gyűlöli a katonákat, gyűlöli a németet, gyűlöli a horvátot, gyűlöli a tótot, gyűlöli a görögöt, gyűlöli a városi polgárt, gyűlöli a kereskedőt, gyűlöli egyik a másikat, stb. Szóval gyűlöl mindent. Ezekhez a Széchenyi sorokhoz, ami megint egy magyar átokról, nem is tudom miről szólnak, ezeket a sorokat teszi hozzá egy magyar szociológus az 1980-as években. Csak használjuk a gyűlölet helyett egy valamivel enyhébb kifejezést, Széchenyivel kapcsolatosan írja. S helyettesítsük be a németet, a tótot, a polgárt, a kereskedőt mondjuk egy maibb kategóriával, hogy a vásárló, az eladó, az ügyfél és a hivatalnok, a mi és az ők, a maszek, a lángos sütő, a funkci, az urbánus, a narodnyik, a csöves, a smasszer, a megalkuló és a hőbörgő, és itt vagyunk már is a mai kutyakomédiánál. Az általános bizalmatlanságnak, rossz indulatnak, a csarkodásnak ez a légköre. Bár önmaga is következménye valaminek, ma már okká a közösségek létrejöttének önmagában is fontos akadályává vált. 1980-es évek eleje. Tegnap Szegeden ment el egy is a hallgatók körében, akik azt tanulták, hogy valaki segítséget kér tőlük, hogy hogyan is kell beszélgetniük, hogy az a valaki, aki leülnek beszélgetni, kicsit jobban éreztesse magát a bőrében. Tanultunk egy módszertant, hogy elmondjam nekik azt, hogy sokszor hogyan is működünk egymással kapcsolatosan. Elővettem egy nagyon jó, most már nem szociológiai írás, már nem egy politikusnak, már nem egy követnek az írását, hogy hogyan működünk egymással kapcsolatosan, hogy hogyan is működik az emberi lélek, hogy hogyan egyszerűsít az emberi lélek a másikkal kapcsolatosan. Hogy saját magát tehermentesítse, hogy egy kicsit a pszichés energiáival spóroljon, hogy egy kicsit hamarébb adhasson magyarázatot a világ bajaira. Szóval elkezdtem nekik egy verset idézni azzal kapcsolatosan, hogy értsük azt, hogy értsék azt, amit nekik nem szabad megtenni sohasem, amikor egy emberrel leülnek beszélgetni. Egy vers segítségével próbáltam nekik megmutatni azt, hogy sztereotípiák mentén gondolkodunk. Hogy segítsük magunkat, és hogy könnyítsünk magunkat. Hogy jobban érezzük magunkat, hogy sok minden a saját dolgainkból több erőnk maradjon. Leegyszerűsítjük a világ dolgait, hiszen véges azért a mi lelki energiánk is, a lelki energiánk se végtelenek. Hát annyi mindenre oda kell figyelni. Hát hogyan figyelhetnénk át oda mindenkire? Az ő személyiségének akár a mérétegei szerint. Egy segítőnek oda kell figyelni a nyilván a kliensére. Az ő személyiségének a mérétegei szerint. De mégiscsak nagyon is hajlunk arra, hogy közhelyek mentén fogalmazzunk, nem azért, mert rosszak vagyunk, hanem azért, mert végesek az energiáink, és sztereotípiákat használunk. És lehet, hogy 1523-ban is az volt abban, hogy erre kevésbé figyeltünk arra, hogy hogyan is működünk. Ez egy jó hely arra, hogy ezen egy kicsit elgondolkodjunk, azt gondolom, egy kiszakított hely, egy templom. A szó maga is ezt jelenti, hogy kiszakított hely a profánból. Lehet, hogy ez volt a baj a reformkorban is, hogy ez is baj volt, a nagy-nagy ellenségeskedésnek ez is oka volt. Sok minden más mellett nyilván, történeti egyenlőtlenségeken túl is. Igazságtalanságokon túl is. Hogy nem figyeltek akkor se oda túlságosan arra, hogy hogyan is működünk. De hát, hogy ma se figyelünk túlságosan oda arra, amikor nagy-nagy acsarkodások vannak. Ugye a vezetőben mondtam, ezeken a kommentelős oldalakon többek között, hogy no, szóval azt a verset idéztem, Pilinszkinek azt a versét. A költők azért főleg az érzékeny lelkűek és a jótollúak jól tudják kifejezni azt, amit ők a saját lelkük szűrőjén megtapasztalnak. A Fabula, a Mese című versében a Pilinszki egy farkasról írt a következőképpen. Hol volt, hol nem volt a sztereotípiákról, ahogy működünk. Élt egyszer egy magányos farkas, magányosabb az angyaloknál. Elvetődött egyszer egy faluba, és beleszeretett az első házba, amit meglátott. Már a falát is megszerette. A kömüvesek simogatását. De az ablak megállította. A szobában emberek ültek. Istenen kívül soha senki olyan szépnek nem látta őket, mint ez a tiszta szívű állat. Éjszak aztán be is ment a házba. Megállt a szoba közepén. És nem mozdult onnan soha többé. Nyitott szemmel állt egész éjszaka. S reggel is. Amikor agyon verték. Mit is értett meg Pilinszky? Farkas mondjuk. És aztán azt a szót használja vele kapcsolatosan, hogy magányosabb az angyaloknál. Tiszta szívű költő az angyalokkal tudja még a farkast is kapcsolatba hozni. A farkas az olyan is tud lenni, hogy elvetődik egy faluba, és beleszeret, hogyan is írt a költő, az első házba, nem a falu közepén álló legszebbe, legnagyobba. A farkas, van olyan farkas, amely beleszeret az első házba, sőt nem csak az első házba, hanem úgy írja, már a falát is megszerette ennek az első háznak a farkas. Mit akar itt mondani a költő? Lehet, hogy a farkas nem mindig farkas. Már a falát is megszerette, sőt, ez a sok szenvedést megélt, magányra ítélt magáról is írta ezt Pilinszky. Költő azt írja, hogy nem csak az első házat, nem csak a falát szerette meg, hanem azoknak a kömüveseknek a simogatását is, akik a kartecsnivel már hol vannak azok a kömüvesek, simogatták ezt a falat. A farkas. Micsoda farkas? És aztán megállítja ezt a farkast, aki lehet, hogy nem is farkas, az ablak benhíz, és embereket lát. Emberek ülnek ott bent. És azt írja Pilinszky. Istenen kívül soha senki olyan szépnek nem látta őket, mint ez a tiszta szívű állat. Tiszta szívű állat. Milyen megengedő ez a költő. Milyen tágszívű. Mennyire nem sztereotípiák mentén, közhelyek mentén gondolkodik. De mennyire el akar merülni abba a valóságba, amit úgy szeretünk leegyszerűsíteni. Senki olyan szépnek nem látta őket, mint ez a tiszta szívű állat. Aki aztán éjszaka be is megy a házba, megáll a szoba közepén, és nem mozdul onnan soha többé. Mert az a tiszta szívű állat, akit az angyalokkal lehet párhuzamba hozni, soha ilyen szépet nem látott. Az Isten szemével tud nézni, mint ezeket az embereket. Ott áll a szoba közepén, ott áll reggel is. Ott állt egész éjszaka, amikor mégis voltak, akik agyonverték. Hányszor megtörténik ez ma is? Nem véletlenül írja ezt, a 60-as években jelenik meg. Pilinszkynek ez az írása, második világháború poklát is, kényszermunkát is megjelent, megjárt Pilinszkynek ez az írása, kedves testvérek. Lehet, hogy valami ilyesmi, vagy ilyesmi is történt itt ebben az országban, 1523 környékén, a reformkorban is, 80-as években is, ma is. Csak kérdezem. Valljuk meg hitünket.
Lélekcseppek. Schindler Mátyás atya homíliáját hallották. Mária Rádió. Az ima órák liturgiája, kompletórium következik.
A befejező ima órát a A kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.